akár Máté evangéliumában, akár Lukács evangéliumában, minden evangéliumban, meg minden egyes kis mozzanatban találhatunk magunknak olyan üzeneteket, amelyek megragadhatják a figyelmünket, és amelyeken érdemes azért elgondolkozni. Ilyen például az egyik, hogy József igaz ember volt. Ilyen volt az, hogy Mária hogyan fogadta az angyalt. Ilyen volt az, hogy hogyan jelent meg az angyal. És sorolhatnánk ezt a egész hosszú sort, tehetnénk itt. Én mégis egyetlen egy dologra szeretném itt kihegyezni először a figyelmet. Az, amire evangélista is kihegyezi a figyelmét, és központba helyezi azt, hogy a megváltónak a neve. Két nevet is említ ebben a rövid ige szakaszban. A 21. versben így fogalmaz a Szentíró: fiút fog szülni, akit nevez Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből. Jézus neve Jahve Shua, vagyis Isten a szabadító. Ezt hordozza magában maga a nép. A másik pedig a 23. versben így van megfogalmazva: íme a szűz fogam méhében fiút szül, akit Immanuelnek neveznek, ami azt jelenti, hogy velünk az Isten. Egy másik neve Jézusnak, Immanuel, velünk az Isten. A névnek mindig súlyos mondani valója van. Ugye én zenész vagyok, és tanultunk Haydnről, József Haydnről, a nagy zeneszerzőről, még mikor iskolába jártam. És József Haydn, aki a klasszikus zenei stílusnak az egyik központi figurája volt, a leírások szerint egy végtelenül kedves, öreg, bohókás emberke volt már élete végén. Nagyon szeretett minden embert, minden zenészét nagyon szerette, és őt is nagyon szerették. Mikor nem adtak szabadságot a zenészeknek, akkor kiharcolta a herceg előtt, hogy elvigye, hogy kiadja a szabadságot. Nagyon kedves és vicces ember volt. A neve az volt a zenészek körében, Haydn papa. Mindenki Haydn papának hívta. Ezt a nevet nem lehetett megvásárolni, ezt nem lehetett fizetni, ezt a nevet egyszerűen ez a név, hogy mondjam, ráragadt az emberre. Haydn papa, ez ráillett. Az, hogy Haydn papa, az az egész jelenséget, az egész személyiségét, az egész lényét, a kisugárzását, mindent szépen magába foglalt. Senki nem volt más Haydn papa, pedig lehet, hogy ebből a névből még sokat találhatnánk azon a vidéken. De ő volt egyedül, és mindenki tudta, hogy miért hívják ki, és az a név magában hordozza azt a jelentőségét, vagy azt a jelentést, meg azt a milliót, amit az ember sugárzott magában. Ugyanígy van ez Jézus nevében is. Ha Jézusról szó van, már az Ószövetségben is megnevezik őt. Ez az ige fel is lett olvasva, Ézsaiás könyvében van, fel is olvasom nektek még egyszer, megfogalmazva Jézusról. Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni: csodálatos, tanácsos, erős Isten, örökkévaló atya, békesség fejedelme. Ez Jézus neve. Mindent magában hordoz. És ezek nem csak olyan ráragasztott nevek a megváltóra, Jézusra, hogy így szoktuk hívni, így illik hívni, ez a neve vallásos körökben, hanem ezek a megnevezések, ezek a titulusok, ezek mind valóságtartalmat hordoznak magukban. Máté, ahogy megnevezi Jézust, azt mondja, hogy nevezd Jézust, ő a szabadító, vagy amit már mondtam, Immanuelnek, velünk az Isten. És ennél szeretnék leragadni, ennél az egyetlen egy megnevezésnél, hogy velünk az Isten. Velünk az Isten, ez azt jelenti, hogy nem vagyunk egyedül. És ez nagyon fontos dolog, hogy nem vagyunk egyedül. Egyedül lenni nem jó. Már a Biblia első lapjain is le van írva, így fogalmaz meg Isten: nem jó az embernek egyedül lenni. Nem jó az embernek egyedül lenni. És ilyenkor karácsonykor különösen rá tud terhelődni arra az emberre, aki egyedül van, hogy ő egyedül van. Később egy érdekes történetben Jákob, a zsidó nép egyik ősatja, egyedül volt, és tusakodott Istennel. Amikor az ember egyedül van, akkor elkezd tusakodni. És vajon ki ne érte volna át az éjszaka magányát, az éjszaka egyedül létét, mikor tusakodik magában, és feljönnek régi emlékek, feljönnek gondolatok, és úgy érzi, az ember egyedül van, és nincs, aki vele harcoljon, és küzd a saját lényével, küzd akkor az ember a saját gondolataival, a saját emlékeivel, a saját bűneivel, vagy a saját jövőjével. De amikor az egyedül van az ember, akkor bizony elkezd tusakodni. Mindenki ezt éli át. Minden egyes ember. Mert ugyanabból a fából faragtak bennünket. Nem kellemes az egyedüllét, Illés is megfogalmazta. Egyszer így szólalt meg, egyedül maradtam az Úr prófétái közül. Hát az egyedül maradtam, mikor Illés így gondolta, akkor azt ebben az egyedül maradtamban benne van az, hogy itt vége a világnak. Itt vége van. Itt befejeződött minden ebben az egyedül létben. És még egy egyedül létről szóló ígét felolvastok nektek. Ezt Jeremiás írta a nagy próféta. Nem ültem vigadozva a tréfálkozó közelében, hanem magamra maradtam, mert kezed rám nehezedett. Bánattal töltöttél el. Az ember úgyis egyedül maradhat, a szomorúságában, a bánatában vagy a bűnei alatt. Erről még majd fogok néhány szót mondani. Amikor egyedül van az ember, fizikálisan is, magyarul nincs mellette egy társ, az egy különös érzés. Egyszer a 30-as vagy a 40-es években egy ír sarkutató 5 hónapra teljesen egyedül maradt a déli sarkon, mínusz 50 fokban. Korom sötét volt, néha ugye az északi fény, látszott a derengések, a sarki fény, és semmit nem tudott csinálni, semmit nem tudott szólni, egyedül egyetlen egy feladata volt, hogy az időjárás jelző készülékekben és a meteorológiai készülékekben kicserélje a folyadékokat, papírokat kitöltsön, és csupán adminisztratív dolga volt, de ezt meg kellett, hogy tegye. És a legnagyobb harca nem a hideg ellen volt, a legnagyobb harca nem az ellen volt, hogy féltette az életét, hanem az volt, hogy egyedül volt sötétben 5 hónapon keresztül. Ez egy szörnyű egyedüllét, mikor az ember fizikálisan van egyedül. De még rosszabb az, mikor az ember úgy van egyedül, hogy körbe van véve más emberekkel. Mikor az ember ott van más emberek társaságában, de nem találja velük a hangot. Mikor élnek mások vígan, mint Marci hevesen úgy szokták mondani, én meg ott vagyok, és észre sem vesznek. És nem foglalkoznak velem. És senki nincs, aki megértsen. És senki nincs, aki úgy gondolkozik, mint ahogy én gondolkozok. Ez az egyedüllétnek egy szörnyűbb változata szerintem. A betegről mindannyian hallottunk szerintem, aki 38 éven keresztül ott volt a tó partján, és oda ment Jézus, megkérdezte, szeretnél meggyógyulni? Szeretnék, de nincs emberem. Egyedül vagyok. Egy óriási nagy fürdő mellett, ahol hemzsegtek a betegek. Egy gyógyfürdő volt gyakorlatilag az. Hemzsegtek a betegek. És azt mondja, nincs emberem. Egyedül vagyok a tömegben. Szörnyű érzés. Vagy amikor Jób, akiről szintén hallottunk, aki szenvedéssel verte meg az Isten, ott ültek mellette a barátai. És próbálták vigasztalni Jóbot, és mégis egyedül maradt az ő szenvedésében Jób. Senki nem értette meg. Senki nem volt, aki úgy gondolta volna, hogy ő. Senki nem érezte át az ő fájdalmát. Senki nem értette azt, hogy miért is van rajta ez a nagy dolog. És valamikor az ember a bűnei miatt kerül egyedül létbe. Valamikor az embernek az élete kisiklik. És nem úgy halad az élete, ahogy ezt elvárnák tőle. Szörnyű ezt még kimondani is. Elvárják az embertől, hogy milyen életet éljen. Elvárja a társadalom, hogy milyen életet éljen. Elvárják a rokonaitok, hogy milyen életet éljetek. Mindenki elvárással van felénk. És egyedül marad, mert nem tudunk megfelelni ezeknek az elvárásoknak. Találkoztatok már ilyennel? Nem tudtok megfelelni ez elvárásoknak. A családi kötelékeknek. Kilógsz a családból, fiam? Kilógsz a családból, lányom? Szégyent hozol a névre. Talán ezek már nem hangzanak el, ugye családi körökben. De mégis az emberben úgy érződik, ott ez terjeng a levegőben, mikor van egy nagyobb családi összejövetel. És érzi az ember, egyedül vagyok. Egyedül vagyok. És ha nem is tudódnak ki az embernek a titkos csúnyaságai, hanem csak ott rejti azokat a szívében talán, akkor ez a rejtegetés is egyedülivé teszi őt meg magányossá, mert a titok, a kitudódástól való félelem, a rejtőzködés, a különbözőség érzése megváltoztatja az embernek a magatartását. nem tud természetesen viselkedni. Ki fog lógni? A karácsony üzenet ebben szólal meg. Ebben szólal meg, ebben a letargikus hangulatban, mert valamennyien kerülhetünk. És azt mondja Isten, veletek vagyok. Veletek vagyok. Akik úgy érzitek, hogy egyedül vagytok, akik úgy érzitek, hogy senki nem ért meg titeket, akik kilógtok, akik nem tudtok megfelelni a normáknak, akik átlagon felüliek vagytok, talán a magatok szemében, vagy átlagon aluliak mások szemében, akik nem olyanok vagytok, mint a többiek, akik nem tudtok úgy reménykedni, akik elvesztettetek valamit, akik elvesztettétek a bizalmat, elvesztettétek az Istenben való apró kis gyermeki hiteteket is. Azoknak szól a karácsonyi üzenet igazából. És azt üzeni Isten, veletek vagyok. Veletek vagyok. Milyen furcsa dolog ez. És mennyire ellentmondásos. És most már talán érzitek azt, hogy mikor kijelenti azt Isten, hogy kijelenti azt a Szentíró, hogy velünk az Isten, ezt jelenti Jézusnak a neve, az nem egy természetes dolog. És nem gondolkozhatunk úgy arról, hogy hát igen, velünk van az Isten. Persze, hát Isten jó. Isten szeret bennünket. Igen ám, de mondd ezt el annak, aki szenved. Mondd ezt el annak, hogy veled van az Isten, aki kilóg abból a körből. Mondd el ezt annak, hogy vele van az Isten. És lehet, hogy azt fogja majd mondani neked, mint Gedeon mondta egyszer, mikor megjelent nála Isten angyala, és úgy köszöntötte Gedeont 2000 évvel ezelőtt, hogy üdvözl légy, erős vitéz, az Úr veled van. Gedeon felnézett egy présházba, ahol búzát csépelt, hát nem egy présházban szoktak búzát csépelni, éppen a nagy éhínség és nyomorúság között, és azt mondja Gedeon, hát ha velünk van az Isten, akkor miért vagyunk ebben a helyzetben? Jogos volt Gedeon kérdése? 100%-ig jogos volt. És mondd el te is annak az embernek, hogy velünk van az Isten, veled van az Isten. Aki éppen nem érzi jól magát a bőrében, aki szenved, és senki nem tudja átérni az ő szenvedését. És lehet, hogy ugyanezt meg fogja kérdezni. Hát, ha velem van az Isten, akkor miért vagyok ebben a helyzetben? Nagyon érdekes dolog ez, mert az igazság és a valóság a Szentírás szerint az, hogy éppen azokkal van a legjobban az Isten, akik ennyire egyedül vannak, akik ennyire szenvednek, akik ennyire kilógnak az életből, és ez az isteni velünk lép, ez talán átérezzük, hogy nem egy természetes, hanem nagyon is egy természetellenes dolog. Mert sokkal jobban megérdemelhetnénk, hogy azt mondja nekünk Isten, figyelj, amit főztél, edd meg. Lakjál jó vele. Járd végig azt az utat, amin elindultál. Menjél, ha te nélkülem akartál élni, nem akartál foglalkozni Bibliával, nem akartál foglalkozni Istennel, nem akartál foglalkozni bűnnel, nem érdekel téged az örök élet, hiszen még fiatal vagy. Járd végig azt az utat. Csak hogy mikor az ember elindul ezen az úton, akkor hamar falakba fog ütközni. És rájön arra, hogy bizony nem alakulnak olyan fényesen a dolgok, mint ahogyan szeretné, mint ahogy eltervezte. És akik találkoztak az első fallal, az első buktatóval, az első gödörrel, az első mélységgel, azoknak megszólal az isteni karácsonyi üzenete, veled van az Úr. Veled van az Úr. Nem hagyott el. Lehet, hogy te elhagytad őt, soha nem hagy el téged. Mert Isten mindig látó távolságban maradt tőled. Isten mindig halló távolságban maradt tőled. Mindig odafigyel félszemmel. Nem vagyunk magunkra hagyva a bűneinkkel, problémáinkkal, kérdéseinkkel, hanem mindig velünk van az Úr. Karácsonynak ez a legnagyobb öröm híre. Nem hagyja el Isten az ember. Mindig ott van velünk, és mindig számíthatunk rá. Második kérdés, amit feltettem így karácsonykor, ahogy tegnap gondolkoztam rajta, kinek a megváltója Jézus? Ő, az ő neve szabadító, más néven megváltó. Ki? Hát persze, általánosságban mindenki válaszolhat rá, mindenki. Hát ez nagyon szép, és nagyon dicséretes, és nagyon nemes. És igaz a válasz? Igaz a válasz. Jézus mindenkinek a megváltója, valójában. De ha egy picikét odafigyelünk azokra a kis lejegyzett mondatokra, amelyek csak itt a karácsonyi történetben le vannak jegyezve, meg angyali szózatokra, akkor nagyon hamar rájöhetünk arra, hogy ez a mindenki azért egy kicsit árnyaltabb. És meglátjátok, hogy miért. Nézzétek meg azt, hogy kinek jelent meg az angyal. Kinek mondta először az örömhírt az angyal? Kiknek szóltak először? Gyerekek, tudjátok, kiknek szólt az angyal legelőször? Na, ki az az ügyes? Csak ne legyen mézgaladát itt, hogy 5 forintért megmondom. A pásztoroknak. A pásztoroknak. Az angyal megjelent itt a pusztában a pásztoroknak, és nekik hirdette a nagy hírt, hogy megváltó született erre a világra. Mi a jelentősége ennek? Miért fontos ez, hogy a pásztoroknak hirdette? Azért, mert a pásztorok megvetettek voltak, egy utolsó lenézettek a zsidók között. Az új szövetségi korban hasonló szinten tartották őket számon, mint a farizeusok, meg a vezető emberek, mint a vámszedőket. Valami oknál fogva a pásztorokat nem becsülték. És nézzétek meg, mikor a pásztoroknak megjelenik az Úr angyala, vagy az Úr angyalai, egy angyalkar megjelenik a pásztoroknak, akarva, akaratlanul, de inkább akarva, sokkal inkább kifejezi nekünk azt, hogy tiétek az evangélium, tiétek az üdvözítő, tiétek a Krisztus, tiétek a szabadulás. Nem a különleges embereké, nem az okosoké, nem a hatalmasoké, a kiváltságosoké, nem az erkölcsileg fedhetetleneké, hanem tiétek. Nézzétek csak meg Pál apostol, mit mondja, hogy kié a kegyelem? Kié a Krisztus? Kinek született meg Krisztus? Pál apostol szó szerint így fogalmaz. Mert nézzétek csak a ti elhivatásotokat, testvéreim. Nem sokan vannak közöttetek, akik emberi megítélés szerint bölcsek, hatalmasok vagy előkelők. Sőt, azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében bolondok. Akik a világ szemében erőtlenek. Akik a világ szemében nem erőkelők, sőt lenézettek a semmiket, hogy egyetlen ember se dicsekedjék. Nézzétek, mit mond Jézus a boldog mondásokban. Kié a kegyelem? Kinek jött el Krisztus? Boldogok vagytok, szegények, mert tiétek az Isten országa. De jaj nektek, gazdagok, mert megkaptátok vigasztalásotokat. Nézzétek meg Mária, hogyan énekel, még meg se született az ő gyermeke Jézus. Ezt mondja Mária prófétán. Hatalmas dolgot cselekedett karjával, mármint Isten. Szétszórta a szívük szándékában felfúvalkodottakat, hatalmasokat döntöklet rónjukról, és megalázottakat emelt fel. Éhezőket látott el javakkal, és bővelkedőket küldött el üres kézzel. És még egyet felolvasok, nézzétek meg Zakariás, ő mit mondott. Hogy megtanítsa népét az üdvösség ismeretére, mármint Isten bűnei bocsánat által. Istenünk könyörülő irgalmáért, amellyel meglátogat minket a felkelő fény a magasságban, hogy világítson azoknak, figyeljetek, akik a sötétségben és a halál árnyékában lakoznak, hogy ráigazítsa lábukat a békesség útjára. Ki a szabadítás? Kihez jött el Krisztus? Ezekhez az emberekhez. Minden emberhez. Igaz? De ezek az emberek tudják megragadni a szegények, a nincs telenek, a bűnösök, a koldus szegények, szó szerint a koldus szegények, akiknek semmiük nincs. Nincs annyi se, hogy a mai napi élelmet megvegyék. De vajon a Szentírás meg az Úr Jézus az, ez a szent szegénységet hirdeti? Nem ilyen szegénységről van itt szó. Nem ilyen szegénységről. Bár mondja azért Jézus, hogy a gazdagnak nehéz bemenni az Isten országába. De ez a szegénység, amiről itt szó van a Szentírásban, nem ilyen fajta szegénységet jelent. Ez a léleknek a szegénysége. Ez az ember lelkének a teljes kiszolgáltatottságát jelenti. Mikor az ember beismeri azt, nem tudok magamon segíteni, nem tudok más ember lenni, nem tudok jobb ember lenni, nem tudok Isten előtt megállni az én életemmel, nem tudok mit tenni az én bűneimmel. Esélytelen vagyok, nincsen eszköztáram erre. Ez az a szegénység. Ez az a szegénység, ami alkalmassá teszi az embert arra, hogy befogadja az evangéliumot. Ha az ember érzi a szívébe ezt a szegénységet, érzi ezt a magára hagyatottságot, érzi ezt az egyedüllétet, érzi azt, hogy kilógó ember a társadalomban, érzi azt, hogy ő nem tud ott lenni a hívő között, ő nem tud keresztény lenni, akkor ezeknek hirdetem ma a karácsonyi örömhír, veletek az Isten, értetek jött le. Tietek Krisztus. És nézzétek csak meg, van egy nagyon érdekes dolog, hogy az ilyen emberek, akik senkik, akik a világ szemében azt mondják, hát ők a gyengék, mert sokszor hallottam én is, azt nem egyszer mondták nekem, hát igen, azok lesznek keresztények, meg azok mennek majd templomban, akik a gyengék. Igen, ez tényleg így van, a gyengék mennek templomban. A másodikok, meg az utolsók, meg az utolsó utániak, ők mennek templomban, mert ők ráéreztek valahogy arra, aminek minden emberre rá kellene, ahogy érezzen, hogy egyedül nem megy. És nézzétek csak meg, milyen érdekes dolgot mond Dániel prófét az Úr Jézus születése előtt sok száz évvel. Figyeljétek ezt az igét, nagyon-nagyon érdekes. Ezeknek a királyoknak, földi királyoknak az idejében támaszta mennyisten egy királyságot, amely nem semmisül meg soha, és a királyi uralom más népére nem száll. Összetődi mindezeket a királyságokat, és véget vet neki, maga pedig fennáll mindörökké. Dániel idejében egy hatalmas nagy uralkodó látott egy aranyszobrot. És azt mondja, az arany volt a feje, ezüst volt a teste, rész volt a lába, és vas és cserép volt a talpa. És nem értette a király, hogy mi ez a látomás. És aztán látott egy kis kövecskét, amely leszáll a mennyből, megütötte ennek a szobornak a lábát, és az egész szobor aranyfejtől kezdve mindenestől ripityára tört. És nem értette a király a látomást, és megrettent, és Dániel elmagyarázta, nézd, ez a szobor, ezek a világ uradalmai, amelyek itt a földön követik egymást, ez a világ történelem. Ez a világ történelem, ez az egész szobor, egyetlen egy folyamat, egyetlen egy egységet képez. Lesznek arany részei, lesznek vas és cserép részei. És halad előre a történelem. Forog a történelem kereke, de lesz egy idő, lesz egy pont, amikor a mennyből leszakad egy kis kövecske, és az egész világ birodalmi történelem menetét gyökeresen meg fogja változtatni. Minden gyökeresen meg fog változtatni. Na ez a kis kövecske, ez Jézus Krisztus, és amikor leszakadt, az volt karácsony. Az volt karácsony. Összetörte.